nyitott világ a teljesség felé. Szerdahelyi Csongor műsora.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, új megyés püspököt iktatnak július 8-án Szombathely, ez a szerencsés egyházmegye, Székely János eddigi esztergom budapesti segédpüspök, az egyházmegye új püspöke. Székely Jánost jó 20 éve biztos ismerem, inkább 20 pár éve, a 90-es évek első felében Rómában tanult, már fölszentelt papként, és hitoktatója volt gyermekeimnek. Minden Rómában dolgozó akkori katolikus fiatal emlékszik János atyára, a gitárjára, a kedves útmutatásaira, a kirándulásokra, amiket szervezett, tehát nagyon sokaknak nagyon sokat jelent János atya. És hát azt hiszem, hogy ő lesz sok szempontból első a magyar püspökök között, többek között ő lesz az első gitáros püspök, mert azt hiszem, hogy vannak kortársai most már a püspöki konferenciánál, de nem emlékszem rá, hogy láttam volna, hogy gitároznak is. János atya, hogyan fogadod a kinevezésedet, beiktatásodat, mit jelent számodra ez a lépcső életed útján?
Kinevezés előtti hetek nagyon különlegesen teltek. Egy csomó olyan esemény volt, ahol nagyon erősen azt éreztem, hogy a Teremtő Isten keze van az események mögött, és ő az, aki vezet és küld. Például a maga kinevezés napján délután volt egy imaest egy régi árpádkori templomban, és nem tudtam, ez egy Szent Márton tiszteletére szentelt templom volt, és egy óriási Szent Márton kép előtt ültem ott vagy 2,5 órát, és úgy döbbenten szembesültem ezzel, hogy pont ma bízta rám a Szent Atya Szent Márton egyházmegyéjét. Tehát nagyon érzem azt, hogy Isten küld, és ott van ebben az új helyzetben. Nyilván van ebben nehézség is, tehát az egész eddigi életem gyerekkoromtól kezdve Budapesthez, Esztergomhoz, ehhez a környékhez köt minden barátság, osztálytársak, közösségek, ahol eddig szolgáltam, rengeteg ismerős, tehát nehéz ezeket a szálakat elvarni, de azt gondolom, hogy az emberi élet ilyen, hogy véges. Az élet egy szakaszában kísérjük egymást az úton, nem is mennyiségileg mérik ezeket a dolgokat, tehát néha időben egy rövidebb találkozás is nagyon mélyen meg tud határozni. Úgy próbálom ezzel a lelkülettel elengedni, vagy legalábbis hagyni, hogy alakuljanak az eddigi szálak az életemben, és azt nagyon érzem, hogy Isten küld a szombathelyi közösségnek a segítésére, szolgálatára.
Nagyon örülök, hogy így közelíted meg, mert hát nehéz feladatra vállalkozol. Eddig nagyon sokak számára nagyon sokat jelentettél, különböző közösségek, lelkiségi mozgalmak, nem is tudom, hogy fért bele az idődbe, de amitől eddig megkímélt az élet nagyjából, hogy személyi döntések, anyagi kérdések, tehát amivel egy megyés főpásztornak, egy vezető jurisdikcióval bíró egyházi személynek az ideje nagy részét, az energiája nagy részét tölteni kell, azok számodra úgy gondolom, hogy új megpróbáltatások, új kihívás, nem?
Bízom abban, hogy nagyon jó munkatársak vannak. Maga az egyházmegyei kormányzó atya is, akit választott a papi tanácsadó testület, ebben az egy évben ő kormányozta az egyházmegyét. Egy nagyon nyugodt, nagyon bölcs embernek látom, tehát biztos, hogy lesz ebben sok segítség, próbálok is majd támaszkodni az ő bölcsességükre. Valóban ez egy új kihívás. Nem is annyira ezt érzem egyébként a hangsúlyos feladatnak, hogy nagy döntéseket hozzak, hanem egyrészt a papokat szeretném a papi szolgálatukban megerősíteni. Azt gondolom, hogy az egyházmegye nagyon nagy oszlopai a papok, és nélkülük nyilván nem lehet jelentős megújulást, meg életet elképzelni. Szeretném kifejezni azt feléjük, hogy a hűségükért, az odaadott életükért nagyon hálás az egyház, és próbálom majd nyilván meghallgatni is a tanácsaikat, véleményeiket, egyáltalán segíteni őket a papságuk megélésében. Tehát ezt érzem egy nagyon fontos püspöki küldetésnek, ezzel is fogom kezdeni az első hónapokat, hogy szeretnék minden atyához külön-külön elmenni, megismerni őket, és hallgatni a meglátásaikat. Egyébként is a fő feladat az egyház megye közösségének a lelki építése, a szeretet meg a hit útján, a családok segítése, tehát azt gondolom, nem csak a döntések, hanem ennél sokkal tágabb küldetés.
Az ország hagyományosan egyik legvallásosabb vidéke ez a zalai, vasi táj. Azt hiszem, hogy sok örömforrása tud lenni majd épp ebből következőleg az egyházmegye, ami hátránya volt évtizedeken át, mert határsáv volt és egy elhagyatott része volt az országnak, az is sok szempontból utólag úgy mondják előnyre is vált.
Valóban így van, hogy egy aránylag nagyon vallásos, hagyományait megőrző és tisztelő olyan környék, ahol nagyon sok emberséget és nyitottságot lehet találni. Vannak ilyen mondások, amik azt mondják, hogy a jó emberek azok, vagy vasiaknak születnek, vagy idő múlva azok lesznek. Tehát van bennük egy ilyen büszkeség is.
Ja, az zalaiaknak is a főpásztora leszel.
Nyilvánvalóan, és Zala is éppen így egy alapvetően vallásos, hagyományőrző vidék. Természetesen megvannak a nehézségei is. Az, hogy nyugati határ közelben vagyunk, azt is jelenti, hogy rengeteg fiatal dolgozik a túloldalon, vagy lassanként át is költözik. Tehát nagyon sok kicsi falu gyakorlatilag kezd kiürülni. Anyagi jólétet hoz ez a közelség, de talán hoz egy ilyen problémát, hogy szívja el a fiatalságot.
Szóljunk azokról a közösségekről, akik kicsit siratják most magukat. Akiktől te is sokat kaptál, gondolom, és ők is nagyon sokat kaptak tőled, ezt tőlük tudom. Gondolok itt Kurzió, Szentegyed, cigánypasztoráció. Mibe voltál benne? Rengeteg mindenben benne voltál. Ezt nem is tudom felsorolni.
A Kurzióba igazából úgy kerültem bele, még budai plébánosként, a Széphalmi és a Hidegkúti plébánián voltam akkor, hogy ámulva láttam, hogy rengeteg férfi, aki soha addig templomba nem járt, egyszer csak megjelent, méghozzá nagyon lelkesen. És mindig kérdeztem, hogy mi ennek a titoknak az oka, és mindig ezt mondták, hogy Kurzió. Tehát láttam, hogy itt valami különleges erő van, és így tudtak engem rávenni, hogy egyszer én magam is vegyek részt. Egy olyan kurzión lehettem, ahol a saját plébániámnak a tagjai közül voltak a segítők, vagy a tanúságtevők, és döbbenetes volt ezt végélni, ahogy sorba mindegyik elmondta a maga életének a nagyon őszinte, nagyon mély tanúságtételét. Én addig is ismertem őket, szerettem, tiszteltem őket, de az életük nagyon mély küzdelmeiről, győzelmeiről, fájdalmairól alig-alig tudtam. Tehát csodaszép volt látni az életüknek a mélyét. És így kerültem bele ebbe a lelkiségi mozgalomba, eleinte csak mint segítő pap, és aztán elég hamar egyházmegyei lelkivezetőnek, aztán országos lelkivezetőnek kértek. Ezt egyébként az országosat szeretném egy ideig még megtartani, mert úgy gondolom, hogy magának a mozgalomnak erre egyelőre szüksége van. Aztán egy idő múlva talán tudom majd átadni. Éppen így a cigánypasztorációnak is az országos részét szeretném továbbra is ugyanúgy vinni, mint eddig.
Szentegyed, Mária Rádió.
A Szentegyed közösséget tulajdonképpen Rómában ismertem meg közelebbről. Ott minden este a Santa Maria in Trastevere templomban volt közös imájuk, és a rengeteg tanulás meg könyvek után az egy nagy felüdülés volt átmenni, látni a sok-sok fiatalt, hallani az éneküket, tehát gyakran mentünk oda, elkezdtünk néha besegíteni, és akár a hajléktalanok étkeztetésében cigánytáborokat meglátogatni, vagy más tevékenységeiket is láttuk, és nagyon lelkesített az, amit ők ott Rómában kb. 8000 taggal meg tudnak valósítani. És hát így ismertem meg aztán lassanként a magyar közösséget is, egy sokkal kisebb, de nagyon nagy lelkesedéssel, odaadással dolgozó közösség. Minden tag vállalja, hogy minden héten legalább egy délutánt arra szán, vagy egy délutánba 2-3 órát, hogy vagy elfekvő kórházakba idősekhez megy látogatni, vagy állami gondozott gyerekekkel foglalkozik, vagy hajléktalanoknak segít, ennivalót visz, beszélget velük. Tehát mindenki aktívan a szegényekért, a elmagányosodottakért őszintén tesz. A szívbe markoló látni, amennyire nagy szeretettel ők ezt teszik, szinte mintha gyerekei vagy unokái lennének az idős néniknek, tehát nagyon mély és őszinte kapcsolat alakul ki. Hajléktalanokat is név szerint ismerik, tehát nem egy eset nekik a szegény, hanem mindegyiknek tudják a nevét, a családját, a történetét. És hát ilyen módon kerültem bele a magyar közösség életébe, nagyon sok ünnepségüknek vagy eseményüknek most már állandó résztvevője voltam, a karácsonyi szegények ebédje, a roma holokausztról a megemlékedés és sok más ilyen alkalom.
Gondolom, ez össze is kapcsolódott a cigánypasztorációval is egy kicsit, tehát mint ahogy a kurzió is, tehát ezek mind, hála Istennek, az igazi katolikus mozgalmak ilyen értelemben átjárhatók és egymást erősítő vonulatok.
Igen, ők is nagyon nyitottak a rászorulókra. Bennem is ez valahogy nagyon régóta, tehát gyerekkorom óta megvan ez a vágy, meg törekvés, hogy próbáljak segíteni, tenni, és nagyon szerencsésen ezek összetalálkoznak. Akár a nagy menekült hullám idején is a Szentegyet közösség próbált segíteni, ebben is hála Istennek a magunk szerény keretei között, de tudtunk itt-ott szállást adni, valakit tovább segíteni az útján, vagy munkahelyet keresni, stabilabb lakhatást számára megteremteni. Tehát sok jó mozgalom és közösség, azt gondolom, hogy együtt képes ilyen helyzeteket is jól kezelni és megoldani.
Mária Rádiónak is te voltál a lelkészi vezetője az utóbbi jó néhány évben.
A Mária Rádióba is nagyon régóta kerültem bele, még a központi szemináriumban voltam akkor spirituális, nagyjából akkor indult a rádió, és kb. Fél évvel utána én már állandó műsorral bejártam, akkor még a Szabadság téren volt a stúdió, és nagyon szerettem magát, a hangulatát, nagyon szeretem azt, hogy mer direkt módon evangéliumról, Istenről beszélni. Szeretem azt is, hogy rengeteg ember megszólal, tehát van benne tanúságtétel, a reális, hiteles keresztény életek megjelennek. Néha küszködik a rádió azzal, hogy nem profi szerkesztők, hanem önkéntesek rakják össze, de ennek is van egy olyan pozitívuma, hogy maga a reális, valós keresztény ember jelenik meg, az anyuka, a nagymama, stb., akik élik a hitüket, ők tudnak megszólalni, tehát ad egy ilyen frissességet, meg életközeliséget az egész rádió műsornak, azzal együtt, hogy nyilván a minőségét próbáljuk mindig emelni.
Lesz-e időd továbbra is rádiózni? Vagy tervezed-e, hogy megpróbálod?
A gondviselésnek, vagy az Úristennek ez is egy ajándéka, hogy nemrégiben nyerte meg a Mária Rádió szombathelyi frekvenciát, tehát ott van sugárzás, és lesz önálló adó, illetőleg stúdió is, tehát saját műsor, aminek a készítését ott helyben kell megoldani. Tehát valamilyen szerepet biztos, hogy ebben fogok továbbra is vállalni és játszani nagyon nagy örömmel. Egyébként én azt érzem, hogy ahol a Mária Rádió szól, sok esetben a hatását lehet érzékelni a településeken, tehát tud az emberekre hatni. Rengeteg idős ember hallgatja, és nagyon sokan az autóban is hazafelé, egyetemi tanárok és sok más. Tehát a betelefonálásokból látjuk, hogy az a kínálat, akár Barsi Balázs atya beszédei, vagy Varga László atya beszédei olyan igényt elégítenek ki, amire nagyon sok ember szomjas.
A Szent Adalbert központnak voltál vezetője, illetve rektora az esztergomi ősrégi szemináriumnak? Vagy a hitvány főiskolának?
Az épület maga, ahol a Szent Adalbert központ található, az a régi szemináriumnak, az ősrégi szemináriumnak az épülete, ahol valaha 200 kispap tanult, 3 anyanyelven beszéltek szlovákul, németül és magyarul, de nagyon nagy békességben éltek együtt. Ez az épület jelenleg egy nagy konferencia, illetőleg lelkiségi központ, tehát rengeteg összejövetel közösségeknek továbbképzései, papi találkozók, de akár civil cégeknek a találkozói, konferenciái vannak benne. Elég sok olyan cég van, amelyik annyira megszerette, hogy teljes rendszeresen minden évben egyszer-kétszer ott megtalálható biztosító társaságok, orvosi továbbképzések rendszeresen vannak. Hát
gyönyörű helyen van, és gyönyörű a kilátás is onnan, Dunára rálátni, meg a Bazilikára rálátni.
Igen, valóban Magyarország egyik talán legfestőibb vagy szebb része. Maga az esztergomi várhegy nagyon gyönyörű látványt ad, és a Szent Adalbert központ a várhegy és a Duna közötti domboldalon van gyakorlatilag, tehát egy nagyon szép kilátás nyílik mind a Dunára, mind a Bazilikára. Az épületben van az esztergomi hittudományi főiskola is, ahol a papnövendékek tanulnak, és ennek az intézménynek is a rektora, illetőleg hát tanára voltam, tanítottam egy egész rövid ideig egyházi jogot is, hirtelenében kellett ott átvennem a feladatokat, dogmatikát, biblia tudománynak egy-két részét, héber nyelvet és prédikációt, ezek voltak a tantárgyaim. Nagyon nagy öröm volt a kispapok, a papnövendékek alakulásában ilyen módon segíteni, szellemüket nyitni a mai világ, meg egyáltalán a teológia megismerése felé.
Lesz-e időt tanítani?
A Szombathelyi Egyházmegyének a papnövendékei Győrben tanulnak, és ez nincs annyira messze Szombathelytől, tehát ez a gondolat úgy bennem van, hogy talán ott egy egészen kicsi biblikus tárgyat esetleg vállalok, ez még alakuló félben van, de fontosnak érezném, hogy legyen egy élő szál a fölnövekvő papi nemzedékkel. Tehát ez egy nagyon jó kapcsolat a tanulás meg a teológia kapcsán, megismerni őket, és kicsit talán hatni is az egyéniségük formálódására.
A püspöki konferencia cigánypasztorációs felelőse voltál vagy, és ezek szerint valószínű leszel is, és hát ehhez is szorosan kapcsolódik az igazságosság és béke ügyeivel foglalkozó bizottságnak is vezetője vagy.
A roma pasztoráció, illetőleg a fölzárkózás témája egy rendkívül fontos kihívás az egész magyar társadalomnak, és tulajdonképp Közép-Kelet-Európának is. A legnagyobb etnikai kisebbsége Európának a cigányság, kb. 13 millió cigány él jelenleg Európában. A többségük nagyon nehéz anyagi és társadalmi helyzetben, általában nincs munkájuk, általában alulképzettek, és a társadalom peremén élnek. Magyarország egyébként ebből a szempontból az egyik legjobb adatokat tudja fölmutatni az iskolázottság területén. Óriási a fejlődés, azzal együtt, hogy még mindig nagy a leszakadás, de az elmúlt 30-40 évben ezen a téren, hála Istennek, óriási lépéseket tett meg a magyarországi cigányság. Nagyon fontosnak érzem, hogy ezen a téren az egyház is, amit tud adni, azt intenzíven és nyitott szívvel adja. Ha egy cigány ember a hitet befogadja az életébe, a családjába, akkor általában nagyon sok minden szinte magától alakul. Kapcsolatai teljesen mások lesznek. Igen, gyakran elkezd tanulni, elkezd komolyan munkát keresni. Lehet, hogy szenvedélybetegségektől szabadul. Tehát az egyház nagyon sokat tud adni abban, hogy a cigány ember mentalitása alakuljon. Ez egyik nagyon fontos kulcsa vagy kitörési pontja a romák helyzetének. Ebben a munkában az egyházunk igyekszik elég sokat tenni. 62 olyan közösségi házunk van, ahol cigány fiatalok, gyerekek tanulnak az iskola után. És ezek a házak abban segítenek, hogy ne hagyják abba az iskolát. Óriási sajnos elmorzsolódás, főleg a 8. osztály elvégzése után, tehát az érettségig már sokkal kevesebben jutnak el, mint a többségi társadalomból. A 8 osztályt most már, hála Istennek, több, mint a roma gyerekek 90%-a elvégzi. És ez egész Európa vonatkozásában, vagy viszonylatában az egyik legjobb adat. De a későbbi lemorzsolódás az még mindig nagyon-nagyon nagy. Ez a 62 ház, tehát ebben akar segíteni.
Ezek tanodák más néven? Vagy ez nem, az nem szinoním a kettő?
Nem teljesen. A mi intézményeinknek a formája a sokféle. Tehát van, ahol tanoda, de van, ahol családi napközi. Ez egy olyan forma, ami lassanként kivezetésre kerül a szociális szolgáltatások közül. És van, ami teljesen állami kategóriába nem beilleszthető, egyszerű délutáni foglalkozás gyerekeknek. Általában a helyi iskolákkal egy megállapodás születik, tehát ők azok, akik a napköziből kiválasztják, vagy hát engedik a gyerekeket hozzánk, és a megfelelő pedagógusok nálunk délután foglalkoznak velük. Ezt vagy a magyar állam bizonyos keretek között támogatja, de elég nagy mértékben például a német katolikus egyháznak alapítványai, vagy a Renovabis nevű püspökkari szervezetük áll ezek mögött, a kezdeményezések mögött. Nem is könnyű ezeket néha hosszú távon életben tartanunk. Egy másik nagyon nagy kezdeményezés a roma lelkipásztori munkatársak képzése. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy ne csak kívülről jöjjön az evangélium átadása, hanem legyenek roma vezetők a közösségek élén. Ők tudják összehívni a közösséget akár imádságra, ünnepekre, zarándoklatokra. Legyen egy közvetítő az iskola és a roma családok, vagy a kórház és a roma családok között. A konfliktusokat is sokkal jobban lehet ilyen módon kezelni. Jelenleg kb. 160 ilyen lelkipásztori munkatársat képzünk, és nagyon sokan ők közülük közfoglalkoztatásban, ezekben a közösségi házakban dolgoznak is, vagy teljesen egyszerű kisegítő munkákkal a kertet rendbe tartják, vagy főznek, vagy takarítanak, de nagyon sokan közülük a gyerekekkel való foglalkozásban segítenek.
Thank you.
továbbra is Székely János, a beszélgetőtársam, kinevezett győri püspök. Július 8-án iktatják be. Néhány nappal ezelőtt fejeződött be az ez évi kattárs katolikus társadalmi napok rendezvénye Győrött. János püspök a főszervezője ezeknek a találkozóknak már évek óta. Gyanítom, hogy a következő találkozó Szombathelyen lesz.
Nem, ennek már megtaláltuk a helyét, és Pécs vállalt el. A Budapest előtt az elmúlt két évben Kelet-Magyarország volt.
Debrecen és Miskolc?
Igen, és most ez a két év akkor Nyugat-Magyarország lesz, és Győr után a Pécsi Egyházmegye nagyon nagy örömmel mondott
el. Mondjuk délnyugat.
Igen. A konkrét terv még nem alakult ki, általában a helyi püspök választja a témát, megtalálja ki ennek az alap.
Most adott volt Szent László. Hogy sikerült az idei? Néhány szót szóljunk erről, mert most június utolsó hetében zajlott.
Győrnek egy nagyon szép terén, a Dunakapu téren volt, ez a Duna partján található, de egészen közel a püspökséghez, a Káptalan dombhoz. Vonzó és szép helyszínt sikerült ennek találni. Első délutánon volt egy megnyitó szentmisénk, illetve egy nagyon-nagyon igényes nemzetközi konferencia a családról. A család volt most az alaptéma, és aki ott jelen volt, azt hiszem, hogy ámulattal látta, hogy mennyi kezdeményezés van Szlovákiában, Ausztriában, Horvátországban a családok értékének a felmutatásáért, egyáltalán a keresztény gondolkodás megjelenítésért a társadalmunkban. Én nem tudtam ennek a konkrét részletét, például Horvátországban egy egészen kicsi, alulról jövő, civil, keresztény szellemiségű kezdeményezés érte el azt, hogy ott is az alkotmányba bekerült ez, hogy férfi és nő közötti életszövetség a család, ezt védeni kell, ez nem azonos másfajta együttélési formákkal. Egy óriási referendumot provokáltak ők ki, ha jól emlékszem, 750 ezer aláírás sikerült ehhez gyűjteni egy két hét alatt. Tehát egy döbbenetesen nagy siker volt ez, vagy az életmenete, amit ők megszerveznek, ez a családért és a gyermekáldásnak az értékért való menet. Zágrábban minden évben 10 és 20 ezer közötti résztvevővel egy nagyon vidám, nagyon vonzó megjelenése a keresztény életszemléletnek. Tehát az első délutánnak ez volt talán a nagy kincse és ajándéka. Utána egy elég nagy vihar csapott le Győrre, ami a sátrainkat gyakorlatilag elvitte. Sátraknak egy elég jelentős része, a fémszerkezet is meghajlott, tehát egy nagyon erős szél volt. Emiatt már következő napra a sátrakat nem is állítottuk föl, csak a színpadnak a programjai mentek. Nagyon szép volt a második nap estéjének a hangversenye, akkorra újra.
A győri filharmonikusok?
Igen, akik egy olyan programot állítottak össze, ami kicsit a magyarságot és a keresztény szemléletet akarta együtt felmutatni. Lisztnek, Erkelnek a művei, illetőleg Bogányi Gergelynek volt egy zongora verseny darab, amit ő adott elő a győri filharmonikusokkal együtt. És hát nagyon szép volt aztán a szentmise a körmenettel. Elég nagy melegben, de azért nagy létszámmal jöttek el, főleg a győriek. És aznap délután még egy jelentős program a cigány pasztorációnknak kicsit a bemutatása, erre is egészen sokan voltak kíváncsiak, táncoltak a pont Szombathelyi Egyházmegyéből jövő cigánycsoportok adták elő a kis műsorokat.
Nagyjából végigmentünk azokon a területeken, amelyek a te tevékenységet, sokszínűséget bemutatja, de hagytam-e ki valamit?
Elég sok időt szántam utóbbi években a karizmatikus közösségeknek a programjaira is. Van egy budapesti közösség, az Új Jeruzsálem közösség, amely gyakran hívott, és nagyon jó kapcsolatba kerültünk. Mindig megfog bennük az, amennyire komolyan veszik a hitüket. Minden mise előtt például nagyon hosszasan gyónnak a résztvevők. Tehát jó látni a mozgalmakban azt, hogy a hitet radikálisan, mélyen, őszintén élik. Tetszik a derűjük, a nyitottságuk, a természetességük. És hát ők is működtetnek Budapesten egy nagy hajléktalan melegedőt, a Csak Egyet szolgálatnak a melegedőjét. Ők azok, akik mögé álltak a kis városmissziós kezdeményezésünknek, aminek ezt a nevet adtuk, hogy Ma Vársz, Magyar Városmissziós Szövetség. Velük fél évente csináltunk Budapesten egy ilyen nyitott, megszólító, a régi nagyvárosmisszióhoz hasonló, de kisebb rendezvénysorozatot. Ők egy ilyen tiszteletbeli tagként is kezelnek engem, sokszor hívtak az országos karizmatikus találkozókra. Tehát ebbe a közösségben is aktívan tudtam segíteni. Egy legutolsó nagy élmény a régi rítusú szent mise iránt fogékonyabb közösség nagyon vágyott arra. Eddig nehezen tudták ezt megoldani, például a bérmálást valaki nekik a saját rítusban végezés. Bíboros atya végül is erre engedélyt adott, úgyhogy én mentem hozzájuk, voltam egy lelki napon is náluk. Azt éreztem, hogy egyrészt nagyon hálásak ezért, hogy nem kitaszítja őket az egyház, hanem van helyük. Illetve itt is azt éreztem, hogy radikálisan élik a hitüket. Érdekes módon nagyon sok mindenben a karizmatikusok, akik egy ilyen mondjuk modern szárnya az egyháznak, és ez a konzervatív szárny, a konkrét hit megélésben rettentően hasonlók, tehát hogy mernek sok gyereket vállalni, hogy szentségekhez járulnak, gyónnak, áldoznak, hogy segítőkészek a szegények felé. Tehát a mélyben ezek nagyon-nagyon hasonlítanak egymásra. Azt érzem sokszor, hogy a világunk annyira zavarossá, meg olyan összekeverté válik, hogy a keresztény hitet, mintha a mikorunkban, sokkal inkább csak radikálisan lehetne megélni úgy igazán. Tehát szürke módon sokkal kevésbé lehet kereszténynek lenni, polarizálódik a világ, és az egyházunk ezeken a helyeken virágzik igazán, ahol emberek egész szívvel, őszintén, derűsen merik a hitüket vállalni és élni.
És hát a közösséghez tartozás valamennyi esetben azt hiszem, hogy erőt ad, és önmagában jel és misszió.
Igen, ez is nagyon nagy érték ezeknek a közösségeknek, hogy ismerik egymást, szeretik egymást, segítik a bajba jutottat, vagy azt, akinek éppen valami problémája van. Akár ha valaki megbetegszik, egyből a legtermészetesebb dolog, hogy név szerint imádkoznak, meglátogatják, orvost keresnek. Tehát egy tényleg erős testvéri összetartó szál. Nyilván az lenne a cél, hogy minden plébánia ilyen legyen, de azt gondolom, ebben a lelkiségi mozgalmak egy óriási katalizátor.
Azért alaposan föl kellett készülni egy olyan szertartás megtartására, amelyben nem nőtt bele az ember, tehát méltóság teljesen ünnepélyesen egy ilyen régi ritus szerinti szertartás, bátorság kell hozzá, nem? Sokan veszik a bátorságot, de belebonyolódnak, mert hát gondolom, nem tudom, latinul mondta, de vagy magyarul, te még talán tudsz latinul, de vannak, akik úgy próbálkoznak vele, hogy nem igen tudnak.
Ez természetesen latinul, tehát ez nem is lehet másképpen. Maga a szertartás, tehát ez nem szent mise volt, ők előtte megtartották a miséjüket, és én csak a bérmálást végeztem, ami önmagában egy jóval egyszerűbb dolog, és nagyon sokat segítettek, tehát ott álltak mellettem, mutatták a könyvben, meg hát megnéztem előtte is a szertartás menetét. Egyébként sok olyan elem van benne, ami nagyon szép és sokat mondó. Segít abban is, hogy a mai szertartásunkat, ami jóval egyszerűbb, mélyebben értse az ember, hogy azok mögött a sokszor kisebb jelek, nem annyira látványos jelek mögött mi a tartalom, vagy a mélység, vagy hogyan kell azt megfelelő módon végezni. Tetszett nekem például az, hogy a maga a bérmálás, tehát a püspök és a bérmálkozónak a négy szem közti kegyelmi találkozása, az kicsikét hosszabb. Tehát hosszabb a püspöki szöveg, hosszabb a kézrátételnek a gesztusa. Végén van a pofon.
De kicsik pofon azért, jelképes pofon.
Ami arra utal, hogy a keresztény élet egy megpróbáltatás, meg küzdelem is, illetve vállalni kell Krisztusért az üldöztetést, a kigúnyolást, tehát egy kicsit bátorítani akarja megbirmálkozót erre a felnőtt keresztény tanúságtevő életre. Megvan a maga jelentése, meg, tehát egy érdekes hatást ér el. Azt is segíti talán, hogy az illető birmálkozó olyan nagyon, tehát nyitottan egy olyan eseménybe lép be, ahol egy kis kellemetlenség is őt érni fogja. Egyébként az érdekes, hogy a régi természeti népek beavató rítusaiban majdnem mindig volt valami ehhez hasonló, tehát egy kis próbatétel. Afrikában van olyan törzs, ahol meg is verték ilyenkor a fiatalokat eléggé alaposan.
Tehát van... Azért, hogy emlékezzenek arra, hogy mi történik velük, hogy történik valami nagy dolog velük.
Sok-sok üzenete van ennek, egyáltalán felnőtt életbe való belépést akarták ezzel segíteni. Tehát van ebben sok mélység, ők is úgy néz ki, hogy kötődni akarnak hosszú távon. Legalábbis nagyon hálásak azért, hogy ezt a gesztust most tőlünk megkapták.
És hát még egy közösség feltétlenül van, akik nagyon sokat kaptak eddigi papi és segédpüspöki tevékenységet révén. Néhány nappal ezelőtt egy ferences papot szenteltél, és hát nagyon magukénak éreznek az ország minden részében a ferencesek, nem véletlenül.
Gyerekkoromban egy ferences templomban jártunk, illetőleg ott laktunk a közel a Tövis utcai templomban. Óriási ajándék és kincs volt ez a számomra. A Sekrestyi is egy ferences testvér volt, nagyon-nagyon vidám, nagyon természetes, vicces ember, aki ott reggelizgetett mindig a Sekrestye mögötti kis helyiségbe, tátott szájjal figyeltük, mindig nekünk is adta a szalonnát, meg a hagymát és minden dolgot, és vidám történetei voltak. Nagyszerű volt a kántornője a templomnak, nagyon szimpatikusak voltak az atyák. A legelső, akitől csak ennyi emlékem maradt, hogy a cipőfűzőmet bekötötte, 5-6 éves lehettem akkor, de döbbenetes volt ezt átélni. Tehát egy nagyon jó olyan közösségbe és templomba csöppentem bele egész kicsi gyerekként, ahol a hitnek a lényegét, derűjét, örömét nagyon hamar át lehetett élni. Amikor még intellektuálisan szinte semmit nem fogtam ebből, a lényegét azt gondolom, hogy már is átéltem, és maga az is, hogy pap leszek, már ekkor bennem gyakorlatilag eldőlt.
Tehát a Tövis utcai ferences templom közösségéről van szó, ahova tartoztatok, ugye?
Igen, körülbelül 5 éves korom óta minisztráltam. Ott volt olyan nyár, hogy egy nap mentem kétszer is, litániákra is nagyon szerettem menni. Néha volt olyan atya, aki mondta, hogy már kicsit sok lesz ebből, vagy lassan a kis ágyat is áthozzuk a Sekrestyébe. Nagyon szerettünk menni. Mondom, nem is csak a papok miatt, hanem a nagyon jó légkör és segítő személyek miatt.
És hát innen egyenes út vezetett, azt hiszem, a Szentendrei Ferences gimnáziumba, ahol folytattad az általános iskola után a tanulmányaidat, ugye?
Igen, az is egy nagyon pozitív emlék és élmény. Minden nap jártunk ki a hévvel Szentendrére, egy nagyon természetes, derűs hangulatú gimnázium volt, nem csak a tanulmányi eredmények meg a számok számítottak, sőt elsősorban talán nem ez, hanem tudtak a ferences lelkületből, evangéliumból, liturgia öröméből nagyon sokat átadni, kirándulásaink voltak, foci meccsek, nagyon sok derűs pillanat, amit mind a mai napig őrzök. Nagyon mélyen bennem volt már ekkora hívás, úgyhogy például latin nyelvet tanultam, a nagy Bibliát majdnem mindig magammal vittem, a félosztály röhögött rajtam, ahogy
látom. Az iskolatáskádban ott volt a nagy Biblia, az Új és Új Szövetség?
Legtöbbször igen, és hazafelé, ha egyedül jöttem, akkor nagyon gyakran ezt olvastam, tehát nekem egy nagyon...
Nagyon elszánt, elkötelezett kamasz voltál, ezzel együtt foci, gitározás, és hát koedukált osztályba jártál.
Érdekes, hogy az osztályunkban nem mindenki volt hívő, és hát ma sem mindenki az, de volt például az osztályunknak egy kis biblia köre, amit mi találtuk ki, hogy ez legyen, és családoknál, tehát otthon gyűjtünk össze, legtöbbször nálunk, és volt benne pingpongozás, meg palacsintasítás, mindenfajta dolog, de benne volt ez is, hogy olvastuk a Bibliát, mindenki hozzászólt, vitáztunk róla. Tehát érdekes ez, hogy kamasz fiatalok mindenfajta kényszer nélkül, de ezt a titkot valahogyan keresték.
Miért nem ferences lettél?
Fölmerült bennem fiatalon ez a gondolat is, tehát foglalkoztatott. Szent Ferenc élete nagyon-nagyon sokat jelentett. Már általános iskolás koromban olvastam a Szent Ferenc legendákat, amik teljesen elvarázsoltak. Amitől egy kicsit tartottam, egyrészt az, hogy gimnáziumi tanár legyek. Nekem elég
jó. Abban az időben még együtt járt a szerzetesség, avval, hogy gimnáziumi tanár legyen az ember. Ugye ez még a rendszerváltás előtti utolsó évek.
Igen, és az állam akkoriban két gimnáziumnak a tanári karát fogadta el a ferences rendnek a 80 fős keretén belül, tehát szinte mindenkit erre tereltek, hogy a gimnáziumi tanár legyen. Én nekem a matek elég jól ment, úgyhogy az nagyon látszott, hogyha ferences leszek, akkor én egy matek tanár leszek, és vagy azt éreztem, hogy nem tudnám ezt olyan lelkesen egy életen át tenni, hogy a Pitagorasz tételt és egyemeket magyarázom, mert szerettem, meg most is szeretem a matematikának a szépségét, de sokkal inkább vonzott az, hogy konkrétan az Istent adjam, illetőleg, hogy a szegényekért, emberekért, családokért valamit tehessek. Egy kicsit az is fölmerült bennem, hogy egy rendi közösség az egy nagyon nagy megtartó erő, de bennem volt egy ilyen vágy, hogy kicsit szabadabban megvalósíthassam azt az álmot, ami bennem van. Tehát plébánosként azt éreztem, hogy egy-egy templomban, egy-egy plébánián, ami küldetés, tudat, meg ötlet van bennem, azt valahogy jobban meg tudom esetleg tenni. Úgy, talán ez volt a két alap gondolat, ami miatt inkább világi pap, vagy egyházmegyés pap lettem. Azzal együtt úgy érzem, hogy a lelkületemben nagyon sok a ferenceseknek köszönhető, és megőriztem azt a lelkiséget, amit ők hordoznak.
Apostol utód vagy, eddig is az voltál, de címzetes egyházmegyéd volt, valami kis ázsiai vagy afrikai, nem tudom eddig mi volt, most meg Szavária, magyarul Szombathely lesz a neved mellett az Annuária Pontificióban. Milyen püspök vagy ebben a pillanatban?
Tehát kinevezett szombathelyi püspök, a régi tituláris egyházmegy az Febiana volt, ezek általában ókori egyházmegyék, amelyek vagy még a kereszténység utolsó évszázadai vandálok és egyebek pusztításai kapcsán Észak-Afrikában pusztultak el, vagy már az iszlám hódítás miatt kis-ázsiai területeken, tehát gyakorlatilag már nem létező egyházmegyék.
Most már egy létező lesz a neved mellett, elkezdődik ez a munkád. Említetted már Szent Márton egyházmegye, itt született annó még a Római Birodalom idejében Szent Márton. Ki van még olyan világító torony, akik segítenek neked ott az egyházmegyében, meg hát a híveknek is példaképek tudnak lenni, csak úgy felsorolni őket, van egy pár.
Második János Pál pápa, amikor Szombathelyen járt, akkor azt mondta, hogy ez a vértanúk földje, ez egyházmegye, és gondolt itt az ókeresztény vértanúkra, akik közül Szent Quirint tisztelik az egyházmegyében. Ő nem itt szenvedett vértanúságot, de ide került.
Van is templomuk, a Szaléziak templomát ő jegyzi, ugye, a Szombathelyen?
Igen, a vértanúnak a holttestét nem túlságosan messziről hozták át ide Szombathelyre. És hát nagyon sok más keresztény adta az életét már az ókorban, az ókornak az utolsó nagy keresztényüldözése, Décius és Diokletianus császár idejében sokan adták az életüket a keresztény hitükért. Később aztán két nagy vértanú alakot kell még megemlíteni. Az egyik Mindszenty bíboros, aki ennek az egyházmegyének a szülöttje, Csehi Mindszentről, Szombathelyen volt hitoktató, és aztán Zalaegerszegen plébános nagyon sokáig, döntően meghatároz, vagy hát hatott az egyházmegyére, akár az egyházközségi képviselőtestületek megalapításával, nagyon sok szerzetes rend letelepítésével, templomépítésekkel, tehát egy nagyon energikus és az egyházért, a hitért küzdő és tenni akaró ember volt, a gyöngéket mindig védő főpap. És hát bízunk abban, hogy hamarosan a boldogok közt tisztelhetjük Brenner János vértanút.
Évfordulója van a halálának.
Igen, 57-ben ölték őt megkészúrásokkal, egy hamis hívással éjszaka beteghez hívták, ami abszolút nem volt igaz. Már ahogyan elindult a templomból, az oltári szentséggel rátámadtak rendőrök, ávósok, de onnan ő egy erős, sportos fiatalember volt, el tudott menekülni, ez is döbbenetes, hogy nem vissza a plébániára menekült, pedig sejtette, hogy itt életveszélyben, vagy hát látta, hogy életveszélyben van, hanem annyira benne volt, hogy egy haldoklóhoz menni kell, és talán azt gondolta, hogy ez a támadás most ezt valahogy megúszta. Mindenesetre ment a szomszéd faluba Zsidára, és a falu szélén várta őt egy másik csoport, és végül is aztán ők ölték meg sok-sok készszúrással. Borzalmas látni a papi ingét is, ami tele van vérrel, illetőleg ennek a szakadásokkal, a késeknek a helyével.
A testvérődse most is él, és egyik papod az egyházmegyében, ugye?
Brenner József az egyik legtekintélyesebb, szimpatikusabb alakja az egyházmegyének. Jelenleg a Veszprémi Szeminárium spirituális, a papság nevében egyébként ő fog köszönteni.
Majd és hát Batthyány Stratmann László a boldogok között, hát ő is az egyházmegyéhez kötődik, tehát egy nagyon jól felszerelt egyházmegye.
Igen, Szentek földje, ez egy nagyon nagy erőforrás, illetőleg hát ki is jelöli az utat, a szellemiséget, amelyben a szolgálatomat végezni kell.
Köszönöm szépen, Székely János püspökkel beszélgettünk, aki szombathelyi megyéspüspök, június 8-án szombaton iktatják be ebbe a tisztségbe, ebbe a szolgálatba. Köszönöm a hallgatók figyelmét, búcsúzik a szerkesztő műsorvezető, Szerdahelyi Csongor.
Elhangzott a Hitvilág. Szerdahelyi Csongor műsora.